Markus 1. A mi segítségünk és együttlétünk gazdag megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, Isten lelke tegye gazdaggá a mi együttlétünket. Énekeljük testvérek kezdőénekül a 151-es ének első két versét. A 151. ének első két versét énekeljük, mely így kezdődik: Kegyes Jézus, itt vagyunk, te szent igéd hallására. Tünde? Hallgassuk testvérek Isten igéjét, amint az írva található a 147. Zsoltárban. A 147. Zsoltárt olvasom az első verstől kezdődően. Dicsérjétek az Urat, hiszen Istenünkről énekelni jó, hiszen őt dicsérni gyönyörűséges és illendő dolog. Az Úr építi Jeruzsálemet, összegyűjti Izrael elűzötteit, meggyógyítja a megtört szívőeket, és bekötözi sebeiket. Elrendeli a csillagok számát, és mindnyájukat nevéről nevezi. Nagy a mi Urunk, és igen hatalmas, bölcsességének nincs határa. Megtartja az Úr a nyomorultakat, a gonoszokat földig megalázza. Énekeljetek az Úrnak hálaadással, pengessetek hárfát a mi Istenünknek. Aki beborítja az eget felhővel, esőt készít a föld számára, és füvet sarjaszt a hegyeken, aki megadja táplálékát a baromnak, a hollófiaknak, amelyek kárognak. Nem paripák erejében telik kedve, nem is a férfi lábszáraiban gyönyörködik. Az őt félőkben gyönyörködik az Úr, akik kegyelmében reménykednek. Dicsőítsd, Jeruzsálem, az Urat! Dicsérd, ó Sion, a te Istenedet! Mert erősekké teszi kapuid, zárait, és megáldja benned a te fiaidat. Békességet ad határaidnak, megelégít téged a legjobb búzával. Leküldi parancsolatát a földre, nagy hirtelen lefut az ő rendelete. Olyan havat ad, mint a gyapjú, és szórja a deret, mint a port. Darabokban szórja le jegét, kiállhatna meg az ő fagya előtt. Kibocsátja szavát, s szétolvasztja őket, megindítja szelét, s vizek folydogálnak. Közli igéit Jákobbal, törvényeit s végzéseit Izrájellel. Nem tesz így egyetlen néppel sem. Végzéseit sem tudatja velük. Dicsérjétek az Urat! A kegyelem Istene tegye áldottá az ő igéjét, hogy az gazdagon lakozzék mindnyájunk szívében, hogy mi sok lelki gyümölcsöt tudjunk teremni az ő dicsőségére. Gyertek, imádkozzunk, valljuk meg együtt bűneinket a következő képpen. Úristen, örökké való és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt, és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk, bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kározatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, és károztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket. Növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtte. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, a mi Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről szóló bizonyságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéjéből, ahol így szól hozzánk. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Dicsérjük az Urat, kedves testvérek, elénekelve a 370. énekünk mind négy versét. 370-es ének így kezdődik: Úristen, csak néked éneklek, ki volna más, te hozzád fogható.
Ki volna más, te hozzád
Imádkozzunk! Teremtő Istenünk, mennyei édesatyánk! Örül a mi szívünk annak, hogy hozzád tartozhatunk. Köszönjük, hogy tudhatunk rólad, és egyre jobban ismerhetünk téged, azért, mert te kijelentetted magad nekünk Jézus Krisztusban. Közel jöttél, lehajoltál hozzánk, bűnbe esettekhez, a rabló támadása miatt megszegényedettekhez és megüresedettekhez, a vérző szívűekhez, és köszönjük, hogy szeretetet karjaiba fölvettél, bevittél minket a te atyai házad biztonságába és melegébe, és köszönjük, hogy ott meggyógyítottál minket, bűntől megraboltakat. Köszönjük hálaadással, hogy azóta is azon fáradozol, hogy a mi életünk egészen éppé legyen. Hogy testünk és lelkünk téged dicsőítsen. Hogy felismerjük, milyen nagy vagy te, és minket, parányi porszemeket mégis nagyra becsülsz, szeretsz, azért, mert bennünk akarod megdicsőíteni magadat. Azért, mert szeretnéd, hogy megtisztított és fényesre csiszolt életünk a te dicsőségedet tükrözze bele ebbe a világba. Istenünk, bocsásd meg, ha nem mindig sikerül ez nekünk. Bocsásd meg, amikor eltorzítjuk a te szépségedet. Amikor nem ismerhető fel bennünk a Krisztus, amikor a bűn leple kerül rejá, bocsásd meg, amikor nem vagyunk mindig összhangban veled. Bocsásd meg, amikor nem tudunk, vagy éppensége nem akarunk engedelmeskedni neked. Amikor nem figyelünk a te szavadra, amikor önfejüsködünk, bocsásd meg a nélküled való döntéseinket, amelyek sokszor nekünk is kárt okoztak, de fele barátainknak is. Köszönjük neked, hogy mindezekből ki tudsz minket emelni. És köszönjük, hogy újra és újra kősziklára állítod lábunkat. Hogy meg ne inogjunk, hogy Krisztuson, az élő fundamentumon épüljön tovább az életünk. És így méltó gyermekeid legyünk, és képviselni tudjunk téged hitelesen egy olyan világban, ahol recseg, ropog minden, és összedőlni akar. De hisszük, hogy ahol te jelen vagy, ott megtartatik minden. És köszönjük, hogy így akarod most is meglátogatni közösségünket, szent lelked által a te jelenlétedet biztosítani számunkra, hogy érezzük, jó nálad ismét letelepedni, tereinktől szabadulni, kérdéseinkre választ kapni, szívünkben elcsendesedni, veled, egymással és önmagunkkal megbékélni, és így menni tovább a hétköznapok küzdőterére, a te győzelmed ígéretében, Jézus Krisztusért. Amen. Készüljünk, testvérek, Isten igének a hallgatására, énekelve a 380-as ének első két versét. 380. énekünk így kezdődik: Jézus vigasságom, esdekelve várom, áldó szavadat. Thank you. Drága testvérek, hallgassuk Isten igéjét, amit az írva található a 8. Zsoltárban. Felolvasom az igéjét a 8. Zsoltárból, az első verstől kezdődően. Hallgassuk meg figyelmes és csendes lélekkel. Dávid Zsoltára. Mi Urunk, Istenünk, mély felséges a Te neved az egész földön, aki az egekre helyezted dicsőségedet. A csecsemők és csecsopók szájával erősítetted meg hatalmadat a te ellenségeid miatt, hogy a gyűlölködőt és bosszúállót elnémítsd. Mikor látom egeidet, a te ujjaidnak munkáját, a holdat és a csillagokat, amelyeket teremtettél, micsoda az ember, mondom, hogy megemlékezel róla. És az embernek fia, hogy gondod van reja. Hiszen kevéssel tetted őt kisebbé az Istennél, és dicsőséggel és tisztességgel megkoronáztad őt. Úrrá tetted őt kezeid munkáin, mindent lábai alá vetettél. Jókat és mindenféle barmot, és még a mezőnek vadait is, az ég madarait, s a tenger halait, mindent, ami a tenger ösvényein jár. Mi Urunk Istenünk, mély felséges a Te neved az egész földön. Eddig tart az alap. Testvérek, azt hiszem, hogy nincs Biblia olvasó ember, akinek ne lenne egyik kedvenc zsoltára ez a 8. zsoltár. Ami, mint hallottuk, Dávid imája. Különös dolog, mikor egy király imádkozik. Nem csak az ő egyéni életére nézve jelent ez hasznot és áldást, hanem akire egy egész ország bízatik, az nyilván áldást fog Istentől nem csak az egyéni életére, hanem az egész nemzete életére kérni. És ezt tette Dávid, nem egyszer. Ezért olyan fontosak az ő imái. Mert hogy felhívják a figyelmet arra, hogy nem a királyé a legnagyobb hatalom. És hogy nem az ország első emberéjé a legismertebb név. És hogy nem egy állam elnöké a legnagyobb dicsőség. Lám az imádkozó király Dávid már az első két versben összefoglalja azt, hogy a név, a dicsőség, a hatalom Istené. És hogy egy földi nagy hatalom is, akár egy király is, ezelőtt, a nagyság előtt kell, hogy meghajoljon. Mert csak ott tud Isten az ő hatalmával cselekedni, ahol megtanul az ember előtte megalázkodni. Lett légyen az egy király, vagy egy közember. Mindegy. Mert a maga helyén, a maga várában mindenki egy kis király akar lenni, ha nem ismeri az Isten hatalmát. És ha nem tanulta meg a leghatalmasabb előtti megalázkodást. Annak idején Arthur hercegről, Anglia későbbi királyáról maradt fent az a valós történet, hogy mikor még hajós tisztként szolgált egy hajón, akkor kiadta az egyik matróznak azt a parancsot, hogy minden reggel hozza be neki a személyes leveleit a hajós fülkéjébe. A határozott utasítás úgy szólt, hogy amikor odaér a kabinja ajtajához, akkor kopogjon. Ha nem hall semmilyen választ, várjon egy kicsit, aztán másodszor is kopogtasson, és ha akkor sem hall semmi választ belülről, akkor harmadszor is kopogtasson. És ha akkor is néma csend fogadja a kopogtatást, akkor bátran lépjen be a hajós fülkébe. És ha ott találja a főnökét, a hajós kapitányt, akkor várjon, amíg az megszólítja őt. Ha netán éppen valami fontos munkában van elmerülve. És egy reggel, amikor viszi a hajós matróz a tisztjének a leveleit, úgy cselekszik, ahogy a parancs szólt, harmadik kopogtatásra sem jött válasz, belépett a kabinba, és azt látja, hogy a tiszt térden állva imádkozik. Tisztelettel, csendben, félrehúzódva várt a hajós legény. Aztán, mikor végzett az imával, a tiszt fölállt, gyöngéden a matróz vállára tette a kezét, és meleg szavakkal azt mondta neki, tudd meg, fiam, ha még egyszer térden találsz, akkor mindig van egy hely számodra is itt mellettem. És ez az Arthur herceg később Anglia királyaként sem felejtette el, és nem hanyagolta el ezt a gyakorlatot. Hogy minden reggel oda térdeljen a leghatalmasabb elé. Mert tudta, hogy csak akkor lehet hasznára egy egész nemzetnek, hogyha előbb ő maga hajlik meg a legnagyobb Úr előtt. Említettem már, de aki nem hallotta, hadd hallja most először, hogy Hunyadi János is hasonlóképpen cselekedett. A nagy törökverő hősünk. Egyik legnagyobb ütközet előtt már tanácskozásra gyűltek össze a vezére, az ő sátra körül. És már türelmetlenül toporzékoltak néhányan, hogy mikor jelenik már meg a sátor ajtajában a vezér. Mert hogy fontos megbeszélni való van, hadi tanácsot kell tartani a nagy ütközet előtt. Aztán nagy későre mozdul a sátorlap, és kilép hatalmas alakjával Hunyadi János. És amikor látja, meg hát hallotta is odakint a türelmetlen mozgolódást, akkor egyszerűen csak annyit mond. Uraim, tudják meg, hogy a hadi tanács előtt a legfontosabb tanácskozás a mindenség urával van. És én most ezt cselekedtem odabent térden állva. És tudjuk, hogy nem véletlen volt, hogy a túlerővel szemben is győzni tudott a törökverő hős, Hunyadi János. Testvérek, hányszor mi is úgy érezzük, milyen kicsik vagyunk, semmik vagyunk, pedig szeretnénk, hogy nevünk legyen, hatalmunk legyen, dicsőségünk legyen. És lám, mikor megtanulja Dávid, meg Hunyadi János, meg Arthur herceg, meg Viski János, és mondjuk sorba saját nevünket. Mikor megtanuljuk azt, hogy a név, a hatalom és a dicsőség nem a miénk, hanem az Úré. És akkor fog kinyílni előttünk a csodák világa. És akkor fogunk mi is úgy rácsodálkozni az Isten teremtett világának szépségére, gazdagságára, ahogyan ezt Dávid cselekszít ebben a közismert, gyönyörű, sokunk által szeretett Zsoltárban. Másik történet szerint, amikor Abraham Lincoln, a későbbi amerikai elnök, 9 évesen elvesztette édesanyját, akkor ráborult a gyász a családra. Mindent megtett ugyan az apja, Thomas Lincoln, hogy az árván maradt 2 gyermeket gondozza, de mégis olyan üres volt a ház. Aztán új asszony talált, és amikor beköltözött az új feleség a házba, felismerte, hogy a kisfiú nagyon tehetséges, és nagyon nagy anyai szeretettel állt mindkét árva gyermek mellé. Sokat is imádkozott érettük. Ugyanakkor bátorította a fiú gyermeket a tovább tanulásra, látva többféle tehetségét, és ezért szerette volna, hogy ne maradjon csupán egy egyszerű farmer, egy elmaradt vidéken, mint az édesapja, hanem többre vigye az életbe. Aztán, amikor majd Amerika elnöke lett, Abraham Lincoln soha nem felejtette el az édesanyját, pontosabban a nevelő anyját, akit mindig édesanyjának nevezett. Azt mondta róla, hogy emlékszem anyám imáira. Azok mindenhova követtek, nem hagytak el egész életemben. Mindazt, ami vagyok, anyámnak köszönhetem, aki egy angyal. És ezt akkor nyilatkozta, amikor ő már Amerika elnöke volt. Amikor a leghatalmasabb állam elnökeként szintén fontosnak tartotta az anyja érte mondott imáit, amit ő maga is gyakorolt, még államelnök korában is. Nos, nem véletlen az, hogy még a nevelőanyja is úgy nyilatkozott később a nevelt fiúról, hogy soha egy rossz szót nem mondott nekem. Mert kölcsönös az a szeretet, az a tisztelet, az a megbecsülés, ami két személy között kialakul, akár egy mostohanya és a nevelt fia között is, ahol mindkettő tudja, mit jelent meghajolni a legfőbb hatalom előtt. És ahol mindkettő tudja, hogy nem az ő neve, nem az ő hatalma és nem az ő dicsősége fontos, hanem az Isten. Most hát nézzük meg, hogy csodálkozik Reá Dávid a teremtett mindenség pompájára, gazdagságára. Ő az életet magát már csodának tekinti. És azt hiszem, hogy az, aki egy kicsit is közel kerül Istenhez, és ráérez az ő nagyságára, annak ellenére, hogy ő olyan parányi porszemnek érzi magát, sőt, talán éppen ezért, mert érzi kicsinségét Isten nagyságával szemben, és ezért tud még inkább betelni az ámulattal, a csodálattal, és még inkább hódolattal meghajolni Isten nagyság előtt. És valahogy Dávidhoz hasonlóan mondani, hogy Uram, a csecsemők szája által erősíted meg hatalmadat. Hogy te még a parányi, tehetetlen csecsemőben is meg tudod mutatni a te nagyságodat. Hiszen aki egy kicsit is belegondol az élet csodájába egy kis tehetetlen csecsemőt szemlélve, lehetetlen, hogy ne ámuljon el azon, hogy hogyan is jön létre egy ember. Micsoda az ember? Két sejt egyesüléséből egy ilyen élő csoda születik, mint az ember. Aki rá tud érezni az Isten jelenlétére, aki be tud telni az Isten szeretetével, aki akár bűnbe esett állapota ellenére is képes lehet megváltottként Krisztus hordozó lenni ebben a világban, és szeretetet továbbadni. Micsoda az ember, kérdezi Dávid ámulva. Micsoda az ember, aki az élet legmagasabb szintjét képviseli a teremtett mindenségben. Akit kevéssel tette Isten kisebbé az angyaloknál, mondja Dávid. És akinek lábai alá vetett Isten mindent, az ég madarait, a tenger halait, a föld állatait, a növényvilágot, a faunát, a flórát, mindent, mindent ajándékba adott neki Isten. Vajon mennyire tudunk elámulni Isten teremtett világának a csodái? Figyeljük csak meg Jézust, hogy ment át ezen a teremtett világon. Nem szószékeken, nem díszes katedrálisokban prédikált, hanem megállt a tengerparton, megállt a piacon, a vámszedőasztalnál, megállt egy buzamező mellett, föltekintett az égi madarakra, és oda irányította a hallgatók tekintetét, szívét. Figyeljetek csak a liliomra, nem sző, nem fon, mégis díszesebben öltözik, mint Salamon király az ő pompájában. Nézzetek az égi madarakra, nem vetnek, nem aratnak csűrbe, nem takarnak, az Isten mégis eltartja őket. Miért aggódtok hát ti, akik többek vagytok a madaraknál? Többek vagytok a liliomnál? Jézus úgy ment át a teremtett világon, hogy észrevette annak minden szépségét, és a mi figyelmünket is ráirányította ezek. Egy norvég vers azt mondja, tanulja tücsöktől énekelni, mikor egyedül vagy. Tanulja holttól, hogy ne ijedj meg éjjel. Mert hogy van még éjjel is, ami világítson fölötted. Tanulj a sastól, mikor terhelt a vállad, hogy mi könnyedén emelkedik minden fölé, és hogy felülről nézi a világot, hogy más perspektívából látja a földi dolgokat. Mert ha megtanulsz sas perspektívából nézni mindent, akkor a pillanatnyilag nagynak tűnő problémákat is felülről nézve, az Isten szemével nézve, kicsinek fogod látni. És nem fogsz elbukni rajta. És úgy folytatódik ez a norvég fölhívás, ez a költői megfogalmazás, hogy menj a hangyához, és nézd meg az ő terhét. Sokszor nagyobb terhet cipel, mint a saját teste. És mégis viszi. Elbukik, lejti, felveszi, újra viszi. Bámulatos az a szorgalom, az a kitartás, amit Isten ajándékozott, annak a parányi kis lénynek, a hangyának. Megszégyenít sokszor a hangya minket. Tanulja virágtól kecsességet, mondja tovább ez a norvég költő. Tanulja virágtól kecsességet. Hogy úgy jár, kell, mozog ebben a mindenségben, mint Istennek egy gyönyörű virágszála. Hogy mondja Pál apostol a korintusiakhoz írt levélben? Mi Krisztus jó illata vagyunk ebben a világban. Mennyire tudunk gyönyörködni egy virágszálban is? Annak színpompájában, illatában, kecsességében. És kövesd a bárány szelídségét, zárja ez a költői felhívás. Kövesd a bárány szelídségét. Beszélt Jézus is hasonlót. Legyetek szelidek, mint a galambok, és okosak, mint a kígyók. A kettőt párosítva, úgy járjatok ebben a világban, hogy felismerjétek annak pompáját, gazdagságát, és legyetek mindig hálásak érte, és boruljatok le az Isten neve, dicsősége és hatalma előtt. És nem az ember neve, dicsősége és hatalma az érdekes. Mert ha Istentől függetlenítve akar egy ember nevet, dicsőséges hatalmat szerezni, az karikatúrája lesz önmagának, és végül nevetségesen hull a semmibe. Lásd, a világ azon diktátorait, véreskező urait, akik mások élete árán, tömegek háborúba kergetése árán akartak maguknak nevet, dicsőséget és hatalmat szereznek. Ezzel szemben az az ember, mondja keresztes Szent János, a 16. századi spanyol misztikus költő, az az ember, aki eljut a szeretetre, a teremtményekben egy hatalmas szimfóniát lát, amiben mindenik a maga hangszerein dicséri Istent. Mindenik a maga hangszerein dicséri az Istent. A tücsöknek is van hangszere. Igen, a pacsirtának is van hangszere. És lehetne még sorolni, hogy egy tehetetlen csecsemőnek is van hangszere a kis gőgicsélésével, hogy meg tudja fogni az ember szívét. Akár egy kis gyöngéd mosolya is már földeríti a legszomorúbb ember szívét is. Igen, minden teremtménynek megvan a maga hangszere. Vajon te mit csinálsz ezzel a hangszerrel? Elrejted? Vagy dicséred vele a te teremtő Istenedet? Mert hogy a szavad lehet Isten dicsérő hangszer. A mosolyod lehet Isten dicsérő hangszer. A derűs tekinteted lehet Isten dicsérő hangszer. A simogatásod lehet Isten dicsérő eszköz. Igen, az imára kulcsolt kezek lehetnek Isten dicsérő eszközök. És lehetne sorolni tovább. Vagy mit teszel? Önmagaddal, mert az egész lényed lehet egy Isten dicsérő hangszer, ami azt sugározhatja bele ebbe a világba, amit egy színpompás, tollazatú papagáj sugároz, vagy egy trillázó madárka, vagy egy zenélő tücsök, mert nyilván a teremtettség rendjében mindennek megvan a jól megszabott helye. hogy mindenik szinten legyen, aki dicséri az Urat. Mert az angyalok is ezt teszik a menny dicsőségében. Az embernek is ezt kell tennie a földön, mint a teremtés koronái, és hogyha ezt nem teszik, akkor tanulják meg a lábai alá vetett állatvilágtól és növényvilágtól azt, amit ők nem felejtettek el, és azt, amit a teremtettségtől fogva belüljük oltott Isten. És ők gyakorolják is azóta folyamatosan, mert őket nem rontotta meg a bűn. Nos hát, mikor tanulja meg az ember azt, hogy figyeljen úgy az élet csodájára, úgy a teremtett mindenség gazdag színpompájára, hogy abban mindig megfelelő helyen maradjon az ember, csak akkor, ha átéli a megváltás csodáját. Ha Jézus Krisztusban átéli, hogy lehajolt hozzá valaki, Isten mentő keze a megtestesült Krisztusban, és letörölte róla a bűn porát, és megújította az életét. Megnyitotta a szemét, a szívét magára, Istenre, a teremtett világ gazdájára. És így éppen a megváltásban ismeri fel az ember, hogy ő nem egy elfeledett senki, nem egy névtelen árva. Sőt, Krisztus megváltott gyermekeként oda tartozik az atya asztalához, mint a tékozló, de hazatért fiú. Akinek már nem volt fontos a saját terve, a saját neve, a saját dicsősége, a saját öröme, a saját szórakozása, a saját kalandvágya, hanem akinek már az lett fontos, hogy az atyának örömöt szerezze. Igen, amikor ez lesz fontossá, akkor tud a mi szívünk, a mi életünk ilyen Isten dicsérő hangszerré válni. Tudjuk, hogy a Dávid életese volt mindig ilyen. Mennyire hamis dallam csengett ki az életéből akkor, amikor a paráznoság és a közvetett gyilkosság bűnébe esett. Amikor a saját romlott szívének vágyát akarta kielégíteni, akár egy másik család megrontása ára. De mély bűnbánatra jutott. Sőt, nagyon őszintén megvallotta, hogy elavultak csontjaim is, amíg meg nem vallottam azt a bűnt. Mert megemésztődtem szinte teljesen csontjaimban is. És amikor szembesítette Nátán próféta, Isten küldöttjeként a saját bűnével Dávidot, akkor bűnbánatra jutva talált rá ismét a kegyelmes Istenre. És lett az ő életének egy olyan fordulata, amiből aztán kivirágzott az ilyen zsoltárok sokasága. És kivirágzik mindnyájunk életében az Isten szimfóniájába való betagolódás lehetősége, hogy igenis a te életed is, az én életem is végül egy csodálatos eszköz legyen az Isten kezében. Abban a hatalmas, őt dicsőítő szimfóniában, amiben ha hamis hangot fogsz, akkor azt jelenti, hogy nem érzed jól magad te sem, de a környezetedet is csak zavarni fogod. Ha viszont beilleszkedik az életed a megváltottat seregének csodálatos Isten dicsőítő himnuszába, szimfóniájába, akkor másoknak is örömére leszel, és a te szíved is gyönyörködni tud majd abban, hogy meglelted a helyedet az Isten szívén, Jézus Krisztus megváltottainak a seregében. Ebben legyen segítségül nekünk a kegyelem Ura, és áldja meg minket abban, hogy akár Dáviddal együtt, a 3000 évvel ezelőtt született Zsoltárral együtt tudjuk hasonlóan magasztalni a mi teremtő Istenünket. Amen. Testvérek, válaszoljunk Isten igei üzenetére, énekeljük el a 458-as énekünknek az első két versét. 458-as ének első két versét énekeljük. Az első vers így kezdődik: az Úr csodásan működik, de útja rejtve van.
Az Úr csodással végedik. Tengeret akarja lábnyoma, szelek szárnyon bukó,
imádkozzunk. Édesatyán, köszönjük hálaadással, hogy tiéd a név, a hatalom és a dicsőség. Bocsásd meg, amikor tőled függetlenül akartunk magunknak nevet szerezni. Amikor saját dicsőségünket akartuk növelni. Vagy éppen amikor hatalmaskodtunk jogtalanul a másik ember fölött. Urunk, őrizd meg minket az ilyen elfajulástól. És kérünk, segíts minket térre hullni a te hatalmad előtt, és neked adni mindenben dicsőséget. Hogy a te neved ismerté legyen mindenek előtt. Akkor is, ha mi kicsi névtelen poremberek, feledésbe merülünk végül, de hisszük, hogy a megváltottak nyilvántartásában ott lehet majd a nevünk. Hiszen Jézus azért halt meg, és támadott föl, hogy legyőzze a gonoszt, a mi ős ellenségünket, és visszasegítsen minket az atyai ház biztonságába. Köszönjük, hogy onnan árad az erő, a megtartatás. Köszönjük, hogy a kegyelem asztala újra és újra megterítetik. Köszönjük, hogy szétosztod a mennyei kenyeret, a lélek táplálékát nekünk, és köszönjük, hogy újra megerősítesz hitünkben, reménységünkben, bizalmunkban, és köszönjük, hogy ismét megsokasítod bennünk a te szeretetedet, hogy elláss minket életünk következő szakaszára olyan mennyei útravalókkal, amelyek hiányában csak bukdácsolnánk, csak koldus életet élnénk, és megszégyenülnénk sorozatosan. Köszönjük neked hálaadással, hogy a te színed elől senki üresen el nem megy, mert te gondoskodsz arról, hogy megteljen a lélek tarisznya, és legyen, mit osztogassunk, bőven másoknak is belőle. Urunk, könyörgünk a betegekért, a szenvedőkért, légy érgalmas orvosuk, és gyógyító atyjuk. Köszönjük, hogy vigasztalod a gyászolókat, köszönjük, hogy hordozod a magányosokat. Köszönjük, hogy te adsz otthont a hajléktalanoknak, és könyörülsz az üldözötteken vagy a menekülőkön. Imádkozunk gyermekeinkért, ránk bizott szeretteinkért, légy irgalmas hozzájuk, keresd meg őket, mutatkozz be nekik, hadd ismerjenek meg ők is téged, hadd keressék a veled való közösséget. Tedd Istenünk az életüket is olyan áldott eszközzé, amelyik a te dicsőséged zengi. Köszönjük hálaadással, hogy velünk jössz a hétköznapok küzdőterére, munkáinkba, harcainkba, és hisszük azt, hogy nem hagysz magunkra minket. Jézusért kérünk, áld meg a fiatal házasokat, áld meg azokat a párokat, akik ezután kötnek házasságot, hogy az ő életük is a te dicsőségedet tükrözze bele ebbe a világba. Köszönjük neked, hogy a te szeretetedben és oltalmadban megtartasz mindnyájunkat ezután is. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, mondja el ki a maga csendes könyörgését az Úrnak. Áldunk téged, Istenünk, hogy elfogadod szívünk csendes könyörgéseit is. Amen. Mondjuk el együtt az Úrtól tanult imánkat. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Testvérek, hallgassuk meg a hirdetéseket. Örömmel közlöm, hogy a múlt hónap folyamán a szeretett szolgálati persejben az ilahi árváknak összegyűlt 2225 lej, amit már át is utaltunk a számlájukra. Hálás szeretettel köszönjük ezeket a külön adományokat. Ebben a hónapban a Boldogfalvi templom javítására szeretnénk külön adományokat elfogadni, gyűjteni. Sima Jani volt segédlelkészünk, küldött egy írásos kérést, hogy a nyár folyamán egy súlyos villámcsapás érte a 2 évvel ezelőtt felújított, szépen rendbetett templomukat, és súlyos kárt okozott benne, és most anyagilag nincs rá lehetőségük, hogy saját erejükből ezt megjavítsák, ezért kérnek segítséget különböző gyülekezetektől is. Szeretnénk most szeptember folyamán a szeretetszolgálati perses adományunkkal az ő segítségükre sietni. Örömmel közlöm, hogy ránk következő szombaton is esküvő lesz templomunkban, szeptember 9-én 12 órai kezdettel. Örök hűséget esküszik egymásnak a következő 2 fiatal, Bazsó Dombi András, 32 éves kolozsvári ifjú testvérünk, jegyezte Seresté Ágota Csillát, gyülekezetünk tagját, 28 éves hajadont. Imádkozó szeretettel kérjük Isten gazdag áldását az ő megkötendő házasságukra. Itt vannak szülőkkel együtt, majd várjatok meg, mert még kell kicsit beszélgessünk. Testvérek, azt is közlöm, hogy közeledik a következő új tanév a diákok nagy örömére, és ezzel párhuzamosan mi is megkezdjük majd a vallásórákat. Ugye a szokás szerint szombat délután 3 órakor az 5-6-7. Osztályosok vallásórája lesz, és vasárnap délelőtt 10 órától az óvodáskorúak és 1-4 osztályos korúak vallásórája az Isten tisztelete párhuzamosan a lenti két teremben. És Isten tisztelet után szeptember 20-ától kezdődően májusz 2 hétre megkezdjük a konfirmandusok előkészítését is, az első évesek beiratkozása is meg fog kezdődni, akik most kezdik a 8. osztályt, azokat várjuk majd az első éves konfirmáció előkészítőre. A másodévesek már tudják, amúgy akik az első éven túl vannak, hogy most kezdik a 9. osztályt, majd őket is várjuk, mához 2 hétre szeretettel. Addig megérkezik az új segédlelkészünk is, és lesz segítség abban, hogy ellássuk ezeket a szolgálatokat is. Testvérek, folytassuk együttlétünket. Az előbb megkezdett 458-as énekünknek a 3. versét énekeljük. A 458-as ének 3. verse így kezdődik. Bölcs terveit megérleli, rügyet fakaszt az ág.
Bármit sem ígér, mint baja, pompás lesz a virág. Kékét gödön borcolja őt, annak válasz nem áll. De a
testvéreim, valljuk meg a mi hitünket a Heidelbergi KT első kérdésének a felelete alapján. Életemben és halálomban egyetlen vigasztalásom, hogy mind testestül, mind lelkestül, akár élek, akár halok, nem önmagamé, hanem az én hűséges Uramnak és megváltómnak, a Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen elegettett. Engem a sátán minden hatalmától megszabadított, és úgy megőriz, hogy az én mennyei atyám akarata nélkül még csak egy hajszál sem esetik le a fejemről. Sőt, inkább mindennek az én üdvösségemre kell szolgálnia. Azért engem szent lelkével biztosít az örök élet felől, és szív szerint hajlandóvá és készé tesz arra, hogy ezután ő neki éljek. Amen. Testvéreim, áldásra várva énekeljük fennálló énekül a 254 B-jelzési énekünknek az első versét. 254 B-jelzési ének így kezdődik. Erős várunk nékünk az Isten.
Ellenséggel lesz.
Az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.